Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist november 8-án kedden. A mai műsor első részében a hamarosan kibővítendő élelmiszer árstop intézkedés hatásairól, illetve arról fogunk beszélni, hogy az eddigi információk alapján mely termékek kerülhetnek be a szabályozás hatája alá.
Lehet látni az a listai ezekből a termékekből jó párat. Ilyen a tejföl, a kenyér, a rétes liszt, de ide lehet most már sorolni a folyadéktejet, de ilyenek a csirke termékek is, a broiler csirke esetében meglehetősen erős előállítási produktuma van Magyarországnak, tehát itt akár el lehet képzelni, hogy ezeknél jöhet szóba az újabb ástoppos kör. A trapista sajtnál és a tojásnál kevésbé elképzelhető, hogyha szem előtt tartjuk azt a szempontot, hogy dominánsan magyar előállításnak kell lennie.
A témával kapcsolatban Csiki Gergely, a Portfolio elemzője, lapigazgatója volt a vendégünk. Mai második témánk, hogy csütörtök hajnalban közzétette harmadik negyedéves jelentését a Richter. Az eredményekről, amik még az optimista elemzői várakozásokat és felülmúlták, Fekete Beatrixot, a Portfolio részvényrovatának elemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist november 8-án. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter további információkat árult el hétfőn az Inforádio Aréna című műsorában az árstoppok várható kiterjesztéséről. A témával kapcsolatban itt van velünk Csiki Gergely, a Portfolio elemzője, lapigazgatója. Szia Gergely, üdvözöllek a műsorban!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt most szerintem ne vegyük át újra, hogy mely termékek vannak benne az élelmiszer árstopp intézkedésben, mert ezt nagyjából mindenki tudja, hogy csirkemell, sertés, csirkefarhát, liszt.
Amiből olaj. Nem mindig van a boltok polcain.
Pontosan. Beszéljünk arról, hogy a Nagy Márton tegnap azt mondta az Inforádióban, hogy ki fogják terjeszteni az árstoppokat, ugye erről már Orbán Viktor miniszterelnök is nyilatkozott körülbelül másfél hete, és tegnap, ami tegnapi új információ, hogy azok a termékek fognak valószínűleg bekerülni, amik 40%-nál nagyobb mértékben drágultak egy év alatt, és amelyeket jellemzően Magyarországon gyártanak. Tehát akkor adja is magát az első kérdés, hogy milyen élelmiszerek drágultak a legnagyobb mértékben Magyarországon egy év alatt.
Össze lehet állítani egy listát a legutolsó szeptemberi inflációs adatokról. Egyébként hamarosan megjelenik az új friss inflációs adat, az alapján is majd érdemes megnézni ezt a listát. És az élen van mondjuk a trapista sajt 95%-os drágulási ütemmel, a rétes liszt 94%, a fehér kenyér kilója 92%-kal drágult, egy év alatt 400 forint volt, 766 forint lett, félbarna kenyér is 92%-kal drágult, de itt van az élen a vaj, a tejföl, a zsemle, margarin, csirkecomb, ezekkel találkozhatunk 50-60-70%-os áremelkedési ütemekkel. Ugye az átlagos élelmiszerinfláció egy év alatt szeptemberben 40% volt, ez az a határ, ami úgy néz ki, hogy a kormány meghúzza ezt a határt.
És hát elég durva az, hogy nem csak, hogy az élelmiszerinfláció haladja meg jelentős mértékben a headline inflációs adatot, hanem hogy ezen belül ilyen teljesen alapélelmiszerek drágultak ekkora mértékben.
Így van, és ugye az elemzők is, már régóta mondjuk mi is, hogy ez alapvetően összefüggésben van azzal, hogy februárban a kormányban bevezetett egy bizonyos termékekre, 6 termékre árstoppot, mert azokra a termékekre, ahol ez veszteséget szenved el az áruházlánc, vagy az adott bolt, megpróbálja szétteríteni más termékekre ezt a veszteséget, és árat emel az alternatív termékek esetében. Elég csak azt megnézni, hogy a csirke és a csirkefarhát esetében február óta a tavaly októberi árakon találkoznak a vásárlók a boltok polcain. Nem véletlen, 3 olyan termék is van itt legnagyobb a dráguló élelmiszerek listáján, ami csirke, a bontott csirke, a csirkecomb, valamint a csirkeszárny ilyen 50-60-70%-os ütemben drágultak egy év alatt, nyilván összefüggésben azzal, hogy a boltok arra rakják rá plusz áremelési szándékukat.
Ilyen kvázi helyettesítő termékek.
Így van.
Ugye most beszéltünk arról, hogy mely élelmiszerek drágultak a legnagyobb mértékben, itt ezek közül hol domináns a magyar előállítás, tehát hol várható az, hogy újabb árstoppokat ismerünk meg napokon.
Így van. Ez egy új szempont, vagy meg korábban kommunikálta a kormány, hogy ott lehet árstoppokat bevezetni, amiből nincsen, nem állhat elő hiány, tehát nem szorulunk importra, mert hogyha nyilván van egy árstoppos, alacsonyabb ár, akkor abból nyilván nem érdekelt az importőr beimportálni az országba alacsony áron, mert nem veszteséget szenved el, nem keres annyit, inkább elviszi másik országba. A legjobb példa erre a benzin, amit ugye nyáron, vagy az elmúlt hónapban találkozhatunk is, hogy a piac nem úgy működik, ahogy mondjuk akár 2-3 éve, hogy a normál működésben elvárnák, mert a hatósági ár túlfogyasztásra ösztönöz, és közben a kínálatot is szűkíti, de ugyanez meg volt figyelhető a már ástoppolt élelmiszerek esetében is, sokszor akár korlátozásokkal, mennyiségi korlátozásokkal, vagy elérhetetlen készletekkel találkozunk, elítsük besétálni bármelyik nagyobb üzletláncba, még a legnagyobb üzletláncokba is, akár az étolajból csak egyet lehet venni, vagy egy litert, vagy egyszer két litert, ami egy természetes közgazdasági következménye a hatósági, alacsonyan szabályzott hatóságjára. Egyébként azért kommunikálja a kormány, mert így konzisztens azzal az érvelésével, hogy az orosz gázra miért nem lehet ársapkát húzni, ugye a gázból importra szorulunk, ezért nem tudjuk úgy szabályozni az árat, hogy ez megfelelő mennyiségben utána beérkezzen az a termék.
Igen, és végül Gulyás Gergely reflektált arra, hogy néha vannak benzinhiányok bizonyos kutaknál, és azt mondta, hogy még mindig jobb, hogyha néha kicsit kevesebbet, vagy nem lehet kapni, mint hogyha sokkal drágábban lenne. De akkor térjünk vissza az élelmiszer árakra. Itt melyek azok a termékek, amiket Magyarországon állítanak elő, és brutálisan elszállt az áruk?
Lehet látni a listáin ezekből a termékekből jó párat. Ilyen a tejföl, a kenyér, a rétes liszt, ide lehet most már sorolni a folyadéktejet, ugye az elmúlt időszakban az áfacsalás elleni küzdelem jegyében itt visszaszorult a külföldi, főleg szlovák és régiós importból származó folyadéktej, de ilyenek a csirke termékek is, a broiler csirke esetében meglehetősen erős előállítási produktuma van Magyarországnak, tehát itt akár el lehet képzelni, hogy ezeknél jöhet szóba az újabb ástoppos kör. A trapista sajtnál és a tojásnál kevésbé elképzelhető, hogyha szem előtt tartjuk azt a szempontot, hogy dominánsan magyar előállításnak kell lennie.
És így kicsit eltávolodva ettől a konkrét listától, itt mit mond a kormány, hogy miért szükséges az ástopp intézkedések kiterjesztése?
Elsőlegesen azt hirdeti, hogy rendkívüli időszak van, ezért rendkívüli intézkedések indokoltak, és azzal indokolja, hogy az elszálló inflációt meg kell fogni. És az egyik ilyen intézkedése, hogy az ő érvelése szerint ez a hatósági ár plafon bevezetése, hogy egyszerűen lefedik a problémát, és az árnövekedés ütemét próbálják leszorítani. Ennek viszont van egy olyan következménye, amit ugye láttunk az elmúlt időszakban, és sokat beszéltünk, hogy más termékek viszont drágulnak, tehát úgymond az infláció leszorító hatása nem lesz olyan effektív, és nem lesz olyan nagy arányú, sőt, ugye elemzők arra figyelmeztetnek, hogy amikor viszont elengedik ezeket az ástoppokat, akkor gyakorlatilag kétszer fizetjük meg ezeknek az ástoppoknak a negatív következményeit.
Ugye a kisker szektor esetében már beszéltünk arról, hogy mivel nagyon sok terméket árulnak, ezért képesek arra, hogy az ástoppos termékeket a törvény szerinti áron adják, viszont más termékekre elporlasztva tulajdonképpen a pénzüknél legyenek, de szektor szinten milyen hatása lehet, illetve hogy a termelőknél csapódhat el veszteség az ástoppok miatt.
Ugye a kiskereskedelmi szektort érinti a legdurvábban ez az intézkedés, a kormány is azzal érve, hogy ott csapódik le a veszteségnek a nagy része, azonban a szektoron belül más és más a hatása, a negatív hatása. Nyilván egy nagyobb lánc logikusan több termékre tudja szétporlasztani ezt a veszteséget, és több termék árába tudja ezt a veszteséget beépíteni és emelni a termékek árát, tehát nagy veszteségüt nem éri, és ezért relatíve egyébként az ő pozíciójuk akár egy diszkontáruházláncnak, vagy egy nagyobb áruházláncnak a pozíciója még erősödik is, pont a kisebb boltoknak a kárára, ahol egyébként nincs olyan hatékony beszerzés, nincs olyan termékpaletta, amin szét tudják porlasztani ezt a magasabb árat, amit be akarnak építeni kompenzáció céljából. És egyébként igen, azzal érvel a kormány, hogy ez a termelőkön nem csapódik le, mert ugye a kiskereskedelmi szektort az ellátási lánc következő szereplőit érintik, de nyilván az ellátási láncban a kiskereskedelmi egységeknek, kiskereskedelmi szereplőknek jelentős a tárgyalási pozíciójuk, az alkupozíciójuk, tehát igenis lehet egyfajta hatás, ami lecsapódik a termelőkben, hogy amit áremelkedési szándékot nem tudjanak úgy olyan mértékben érvényesíteni a termelők, akik egyébként ugyanúgy küzdenek az alapanyag előállítási költségek emelkedésével, az energiaárak emelkedésével, a munkaerő költségek emelkedésével, nem tudják beépíteni úgy az árakba azért, mert a kiskereskedő nem biztos, hogy átveszi azon az áron, a megemelt áron, mert a kiskereskedőnek annál nagyobb vesztesége keletkezik, és nyilván akár a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncok tulajdonosai szempontjait nézzük, akkor ott elvárják, hogy ugyanazt a profit mennyiséget hozza az adott országból az egység, vagy termelje ki, és ezért nem lennék meglepve, hogy erősebben lépnek fel az ilyen tárgyalások során.
És akkor a kisebb boltoknak pedig még ez az intézkedés is valamennyire tetézi a bajait.
Így van, relatíve még inkább hátrányos helyzetbe kerülhet. lehetnek, és ezért vannak olyan piaci várakozások, hogy a kisebb boltok lehúzzák a rolót, és úgymond az itt dolgozó munkavállalók elbocsátják őket, de átterelődnek úgymond a nagyobb hálózatokba, ami szintén ezeket a hálózatokat erősíti.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, ugye erről írtál egy cikket, és ezt belinkeljük az epizód jegyzetekbe. Az elmúlt percekben Csiki Gergely, a portfólió elemzője, lapigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
Köszönöm szépen.
Mielőtt folytatnánk a műsort, egy másik podcastünkre, a szintén a Portfólió csoporthoz tartozó Pénzcentrum első Yard című sorozatának új epizódjára szeretném felhívni a figyelmed. Ebben a műsorban vezető magyar üzletemberek, befektetők, vállalati szakemberek karrierútját dolgozzuk fel. A most megjelent adás Futó Péterről, a Fundi korábbi tulajdonosáról, a Futurel csoport alapítójáról, társ tulajdonosáról szól. Futó a műsorban egyebek mellett beszélt arról, hogy a rendszerváltás után hogyan csinált jelentős vagyont édességipari vállalkozásból. Ennek különlegessége, hogy a családjától néhány évtizeddel korábban pont egy cukorka és csokoládé üzemet államosítottak. Ezen kívül persze beszéltünk a Corvin negyedről is, az adásból egyebek mellett kiderül, hogy a Futurel csoport hogyan nyerte el Budapest talán legnagyobb városrehabilitációs projektjét, és hogy miköze van az egészhez a World Trade Centernek, egy elveszett kutyának és egy csapatnyi tudósnak a Harvard Egyetemről. Ha csak most értesülsz az első Yard című podcast sorozatról, akkor érdekelhet, hogy korábbi részekben már feldolgoztuk, mások mellett Oszkó Péter ex-pénzügyminiszter, a Szentkirály is Balog Levente, valamint Lantos Csaba karrierútját is. A Futó Péterről szóló teljes epizód, tehát már most meghallgatható az első Yard podcast csatornáján, mely elérhető az összes nagyobb podcast platformon. Ha pedig meg is találtad a csatornát ott, ahova a podcastjaidért jársz, akkor azt javasoljuk, hogy kövesd is be, hogy ne maradj le a havonta megjelenő új epizódokról. Kethajnalban közzétette harmadik negyedéves jelentését a Richter, a cég eredményei még az optimista elemzői várakozásokat is felülmúlták. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Fekete Beatrix, a Portfólió részvény rovatának elemzője. Szia Bea, üdvözöllek a műsorban.
Szia, köszöntöm a checklist hallgatóit is.
Hát neked nehéz éjszakád volt, mert ugye hajnali 2:30-kor jött ki a cikked a Richter teljesítményéről, úgyhogy ezt természetesen linkeljük az epizód jegyzetekbe, de pénzügyi szempontból milyen negyedévet zárt a Richter, hogy alakulnak a kumulált adatok, tehát milyen éve van eddig a gyógyszer óriásnak?
Így van, ugye rendszerint a Richter éjfélkor teszi közzé a negyedéves gyors jelentését, ez most sem volt másképp. Igazából éjfél után egy perccel már meg is jelentek a számok, és azt mutatták, hogy valóban ismét egy nagyon erős harmadik negyedévet zárt a vállalat. Hogyha közelből megnézzük a számokat, akkor azt lehet látni, hogy a július-szeptemberi időszakban a cég bevétele a cég története során először átlépte a 200 milliárd forintot, az adózott eredmény pedig 82 milliárd forint lett, ami szintén új negyedéves rekordot jelent. Az elemzői várakozásokhoz képest is nagyon nagy meglepetést tudott okozni a vállalat, bár tény, hogy komoly növekedésre számítottak az elemzők, a tényszámok végül ezt is felül tudták múlni. Számszerűen a bevételek 38%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest, az adózott eredmény pedig több mint duplázódott, egészen pontosan 113%-kal nőtt a tavalyi harmadik negyedévhez viszonyítva.
És ez a teljes évre igaz, ez a rekord?
Igen, így van. A pénzügyi év első 9 hónapja szintén nagyon erős. 580 milliárd forintos bevételt ért el a Richter a január-szeptember időszakban. Ez 27%-os növekedést jelent. Az adózott eredmény pedig az első 9 hónapot tekintve is több mint duplázódni tudott 2021 azonos időszakához képest. Egészen pontosan 197 milliárd forintos adózott eredménnyel zárt az első 3/4 évet a vállalat.
Most, hogy jó sok számmal megbombáztuk a hallgatókat, beszéljünk arról, hogy milyen körülmények befolyásolták a legnagyobb mértékben ezeket az eredményeket.
A Richternél azért van egy erős növekedési sztori. Az alapfolyamatok azért alapvetően erősek a vállalatnál már igazából évek óta, a termék portfólió értékesítései folyamatosan növekszenek, és egyre inkább a gyógyszergyártás felé tolódik el, ezen belül is pedig a magasabb marzsú specializált termékek felé tolódnak az értékesítések, ami folyamatosan javuló profitrátákat eredményez a cégnél. Erre még igazából rájött idén a jelentős forint megbecsülés hatása. Ugye a Richter azért egy exportorientált cég, és azt kell tudni, hogy a működési költségek azért nagy részt forintban merülnek fel, kisebb részt euróban, miközben a bevételeknek pedig nagy a súlya a dollárnak és a rubelnek, és mind a két deviza jelentősen erősödött idén a forinttal szemben, így a bevételek jóval nagyobb mértékben tudtak növekedni, mint a költségek. Egyébként érdekes megjegyezni, hogy annyira jelentős az árfolyamhatás a cégnél, hogy a menedzsment a legutóbbi gyors jelentésében már közzé is tette, hogy számszerűen mennyit jelentett idén az, hogy a deviza árfolyamok ilyen ennyire változtak. Egészen pontosan az árbevételt 72 milliárd forinttal, az üzemi eredményt pedig 39 milliárd forinttal segítette felfelé az első 9 hónapban idén az árfolyam nyereség. Érdekes azt is megnézni, hogyha ezzel nem számolunk, tehát hogyha mondjuk konstans deviza árfolyamokat néznénk, akkor enélkül is a bevétel 11%-kal, az üzemi eredmény pedig 23%-kal nőtt volna, ami azt jelenti, hogy bár valóban ugye jelentős az árfolyamhatás, viszont azért az alapfolyamatok is kedvezően alakulnak a cégnél. Külön érdekes egyébként, hogy a menedzsment azt mondja, hogy ugye azért jelentősen felülteljesítette a várakozásokat, iszonyat nagy meglepetést okozott az elemzői konszenzushoz képest a Richter, és ez ugye annak is tudható be, hogy ilyen drasztikus devizárfolyam mozgásokkal már az elemzők is nehezen tudnak számolni. A legutóbbi harmadik negyed évben például azt láttuk, hogy az adózott eredmény még az elemzői várakozások mediánjánál is több mint 30%-kal magasabb lett.
Igen, meg ugye azt is írod a cikketben, hogy viszonylag ritka, amit talán a cég vezérigazgatója említett, hogy a rubel és a dollár egyszerre ennyire erős.
Igen, így van, és mivel mind a kettő felé igen nagy kitettséggel rendelkezik a Richter, így ez nyomta meg igazából a negyedéves, illetve az egész éves eredményeket is.
Igen, ez lenne a következő kérdésem, hogy kereskedelmi szempontból mik voltak azok a termékek, és melyek voltak azok a régiók, amik ennyire jól teljesítettek?
Hogyha Európát külön vesszük, akkor azt lehet mondani, hogy a Richter számára a három legnagyobb árbevételű piac, a gyógyszergyártási tevékenység három legnagyobb árbevételű piaca, az Egyesült Államok, Oroszország és Magyarország így sorrendben, és ahogy ugye említette te is, a dollárral és a rubellel szemben is volt egy jelentős forintgyengülés, így a devizárfolyam, részben a devizárfolyam változásoknak köszönhetően is például az amerikai értékesítések több mint 36%-kal, az orosz értékesítések pedig 47%-kal tudtak növekedni az év első 9 hónapjában. Egyébként a régiók közül dinamikusan növekszik még Kína és Latin-Amerika is, de ezek azért még jóval kisebb súlyt képviselnek egyelőre az értékesítésekben. Ami a termékeket illeti, az amerikai értékesítéseket igazából már negyed évek óta a Vraylar nevű antipszichotikum húzza. Emellett még a Richternél nagyon erős a nőgyógyászati portfóliós, amit tavaly egy felvásárlással is meg tudott támogatni a vállalat.
És hogy látja a menedzsment az év hátralévő részét? Ugye korábban mondták ezt a 10%-os bővülést, ezt tartják-e, és vannak-e már esetleg a jövő évre prognózisok?
Így van, ugye a terv az volt, már az éveleje óta igazából az volt, hogy nagyjából egy 10% körüli növekedést szeretné látni a menedzsment mind bevétel, mind pedig eredmény szintjén. Ezt igazából februárban az orosz-ukrán háború okozta bizonytalanság egy kissé felülírta. Ekkor azt nyilatkozták, hogy nem biztos, hogy ez tartható lesz, viszont az első fél év eredményeit látva ismét kitartottak a 10%-os növekedési terv mellett. Ezt egyébként devizárfolyam változások nélkül kell érteni, ezt a 10%-os növekedési célkitűzést, és ami az első 9 hónap eredményei alapján látszik, úgy tűnik, hogy ez sikerülni is fog. Ahogy már egyébként mondtam is, a bevételek tekintetében nagyjából ezt hozta a cég a devizárfolyam változások nélkül, egy ilyen 11% körüli növekedés volt, eredmény soron pedig még egy ennél is nagyobb bővülést lehetett látni az első 9 hónapban. Jövő év prognózisok egyelőre nincsenek egyébként a cégnél.
Ugye Orbán Gábor is beszélt már a Checklist egy néhány héttel ezelőtti adásában arról, amit most te is említettél, hogy amikor kitört a háború, akkor nagyon sok volt a bizonytalanság, és ez hogy kezelte a Richter, ezt az adást is linkeljük az epizódjegyzetekbe. Most még beszéljünk arról, hogy hogyan reagáltak a beszámolóra a befektetők, és egy ilyen szélesebb idősíkon, hogy teljesítenek a cégpapírjai a háború kitörése óta.
A várt felett egy negyedéves gyorsjelentést jól fogadták a keddi kereskedésben a befektetők, emelkednek a részvények, amivel egyébként felülteljesítő is a részvény ma a magyar tőzsdén, a BUX ugyanis eközben esett. A háború kitörését követően egyébként a Richter sem tudta elkerülni a szélesebb körülű piaci esést, akkor volt egy jelentősebb lejtmenet az árfolyamban. Igazából szeptember vége óta most egy kisebb rali bontakozott ki a Richter részvényeinek a piacán, és ennek köszönhetően mostanra már a háború kitörését megelőző szint fölé emelkedett a Richter árfolyama. Idén nagyjából azt lehet mondani, egy ilyen 3%-os mínuszban van a részvény, de ezzel is bőven jó teljesítőnek számít a magyar piacon.
Utolsó kérdés, hogy neked elemzőként mit látsz, hogy mik a legnagyobb kockázatok a cég működésével kapcsolatban?
Ugye egy nagy kockázatot jelent azért az orosz tevékenység, ami igazából eddig nem hagyott úgymond nyomot a háború. Egyébként az orosz tevékenység az most úgy néz ki, hogy a Richter oroszországi gyára teljes egészében kiszolgálja az orosz piacot, és itt nem hátráltatta a háború eddig a tevékenységet, viszont mit a cég menedzsmentje most a harmadik negyedéves gyorsjelentést követően kiemelt, hogy a mozgósítás miatt egyébként ez azért nagy bizonytalanságot hordoz a jövőre nézve, hogy fogja ez érinteni a gyárat, de egyelőre ugye úgy tűnik, hogy eddig semmi negatívumot nem tapasztalnak. Illetve még ami kockázatot jelent, ami új fejlemény, hogy Ukrajnában 35 készítmény értékesítését függesztették fel a hatóságok. Ez egy olyan intézkedés, amit az orosz gyártóhelyen rendelkező cégeknél alkalmazhatnak törvényileg. Ennek lehet esetleg bevételi hatása, ez ellen egyébként próbál a Richter jogorvoslattal élni. Kérdéses, hogy mennyire fog ez sikerülni, de ennek a hatása akár több millió eurós is lehet. Illetve még amit érdemes kiemelni, hogy még a működési költségekben annyira nem látszik, de azért az infláció hatásai hosszabb távon érződhetnek. Begyűrűzhet például az alapanyagdrágulás is. Eddig ugye azért nem érződött, mivel hosszúak a termékciklusok, illetve ami még látszik a cégnél, hogy a szállítási költségek már most is emelkednek. És amit még érdemes megemlíteni, hogy ugye az árfolyamváltozások nagyban segítették ezt az évet, de ugye, hogyha a forint erősödik, akkor ez a visszajára is fordulhat.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, meg hát a tudósításodat, a beszámolóról, a sajtótájékoztatóról, mindent linkelünk az epizód jegyzetekbe. Az elmúlt percekben Fekete Beatrix, a portfólió részvény rovatának elemzője volt a Checklist vendége. Bea, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítene nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!